551 Jézusunk kezébe.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A 139. Zsoltár szavait olvasom. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Csendesedjünk el. Drága Úr Jézus Krisztus, szükségünk van elcsendesedésre. Szükségünk van talán egy hosszú vagy egy nehéz nap után, hogy megálljunk, leüljünk a te lábaidnál, és úgy figyeljünk rád, hogy vezess bennünket az örök élet útján, mert mi magunktól nem azt járjuk, ami lelkünk, ami szennyezett lelkünk nem a te utadat akarja járni, hanem megyünk a magunk feje után, és bizony tévelgünk, botladozunk. Még ha mondjuk is, hogy ismerünk téged, és mégis oly sokszor szégyent hozunk a te nevedre. De Urunk, köszönjük neked, hogy megállítasz, és ismét a te szerető kegyelmedbe, kebledbe vonsz, hívogatsz, hogy újra és újra rád tekintsünk, nem máshová, és mindig te tőled várjuk azt a táplálékot, amit egyedül csak te tudsz, hogy mi szükséges a mi lelkünk számára. Hát így taníts bennünket most is. Így járjon át a te szent lelked mindnyájunkat. És egyengesse az utat a mi szívünkbe. Hogyha még nem fogadtunk volna be, Urunk, akkor jöjj költözz be. De Urunk, így kérünk, akik már mondjuk, hogy te már a miénk vagy, mi a tiéd. Nekünk is szükségünk van újra és újra, hogy megláttasd velünk, mik azok, amik még mindig elválasztanak, vagy ott vannak, vagy felnövekvőben vannak, valami régi rossz szokások. De te mindent le tudsz rombolni. Hát szabad törjön utakat, Urunk. Dicsőségedre. Amen. Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, csak egy dióhéjban, hogy ugye tegnap arról volt szó, az Ószövetség ige részből Jósiás királynak az idejében a nagy megújulásról, reformról, és ugye mi volt az alap, ami ma is többször elhangzott, az, hogy a munkálatok a templomújítás közben megtalálták a legfontosabb dolgot, a törvénykönyvét, az Isten szavát, amit addig oly sokszor, nem is, hogy oly sokszor, tehát félre volt téve, és nem látták a tiszta utat, tiszta fényt, és annyi minden belefért Izrael népének az életébe. Ott volt az emberáldozat, gyermekeiket feláldozták maga, Jósiásnak a nagyapja is, bálványimádás, varázslás, minden belefért az ő életükbe. És amikor megtalálják a törvénykönyvet, szíven találja Jósiást, amikor felolvassák neki, és ebből indul el az élet. Tehát az Isten szaván keresztül eltalálta őket. Meglátta az ő és a népének a baját, és innét indult el aztán a nagy reformáció, megújulás, ugye a bűnbánatot, a megtisztítás követte, kitakarították a templomot, mindenfélét, mindent kidobtak onnét, és a nép újra úgymond szövetséget kötött az Úrral, hogy őt fogják követni. Hát a mai napon egy új szövetségi igével folytatjuk, ahogy az már, ha valakinek megvan a papír, látjuk. Saul Pálnak, Pál apostolnak a megtérésének történetét olvasom az apostolok cselekedeteiből. 9. résznek első 22 versét olvasom. Figyeljünk az igére, sokaknak ismerős ez a történet, de figyeljünk nyitott szívvel. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette a kezét, és ezt mondta: Atyám fiai, atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkoszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják azt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Eddig Istenünk írott szent igéje. Meg a testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tegnap is részben elhangzott, hogy igazából az Úr az ő igéjén keresztül mindannyiunk életében azt akarja elérni, hogy megismerjük őt, és megismerjük önmagunkat. Mert higgyük el, testvéreim, bármennyire is fogadkozunk, hogy ismerjük, mert mi hallottunk gyerekkorunkban már Jézusról, Istenről, mi tudunk valamit a Bibliából róla mondani, meg hát ismerjük magunkat is, hiszen annyi év alatt már kitapasztaltuk magunkat is, hogy kik vagyunk mi igazából, de higgyük el, hogy nem úgy ismerjük sem az Istent, sem magunkat, ahogyan az igén keresztül elénk tárja. És ő azonban, hogy ezt őt is, magunkat is igazán megismerjük. Saul, még itt Saulként, Pálként, Pál ugye találkozik az Úr Jézussal, és mi az első? Ugye már is felismeri, hogy Uram, Uramként szólítja őt. És ha visszaemlékezek az én életemben is, ugye ez volt az Istennél, amikor megismerhettem őt, amikor megmutatkozott, hogy kicsoda ő, milyen az ő hatalma, milyen az ő szeretete, hogy ki is ő valójában. Ez volt az első lépés, amikor magához szeretett. Hogy olyan szeretetet nem éreztem, hogy annak ellenére, hogy milyen vagyok én, ki vagyok én, vagyis milyen is vagyok, még igazából nem tudtam, hogy milyen vagyok én, de ez volt, ő kijelentette magát. És utána az volt, igen, a következő, amikor már az ő igéjét olvasva megértettem azt is, hogy én ki vagyok valójában. Milyen vagyok én valójában? Mire is vagyok képes én, amellett, hogy hát nem mondom, hogy annyira szeretem az Urat, még akkorjában nem mondhattam el azt, de fokozatosan megmutatta azt is, hogy bár követem az Urat, még mi mindent tudok én tenni, amivel én őt megbántom és megsértem. És utána ismét csak rámutatott arra is, hogy ezen keresztül, hogy mégis annak ellenére szeret engem. Mekkora az ő kegyelme? Milyen nagy az Isten? Ki vagyok én mellette? Mert mindig, tehát mi magunkat soha ne a másik emberhez mérjük, hanem az Isten nagyságához, szentség és tisztaságához. Ő mellette látjuk meg az ige fényében, tükrében, hogy mi kik vagyunk igazán. Ezt láttatja meg. De azt is megláttatta, hogy igen, ő így engemet elfogad, és akar használni. És ez a legnagyobb csoda, testvéreim. Jézusról beszélünk, olvasunk, hallunk csodáiról, gyógyításairól, de igazából az a legnagyobb csoda, az legyen mindannyiunk életében a legfontosabb csoda, amikor benne új életet kapunk. Hogy újjászül bennünket. amikor megtérünk, és ez a legnagyobb csoda, egy új élet kezdődik, és így is fogalmaztam meg magamnak, hogy Jézus tényleg nagyon sok csodát tett 3 éven keresztül, de az igazi csoda ott kezdődött, pünköstkor, amikor tömegek, ezrek mindjárt az első pünkösd napján megtértek, új életet kaptak az Úr Jézus Krisztusban. Meglátták bűneiket az ige fényében, a Szentlélek úgy megérintette őket, és itt kezdődött aztán az a nagy csoda. Mert testvéreim, bénán, sántán be lehet jutni a mennyek országába úgy, hogy az ember szívében ott él az Úr Jézus. De megtért, megújult szívvel, a bűnökkel nem lehet bejutni, és lehet az ember egészséges, ha egy valamit nem akar az ő életét átadni az ő megváltójának. És annyira kegyelmes az Úr, hogy én is azt éltem át, hogy igen, megmutatta először, hogy milyen vagyok én igazából, hogy én ő nélkül egy elveszett ember vagyok, de milyen jó volt azt tapasztalni, hogy nem zúdított rám minden bűnömet egyszerre. Nem nyomta rám, nem bírtam volna ki. Hát vegyük azt, hogy amikor jól működik a mi lelkiismeretünk, egy valami rosszat teszünk, valakinek rosszat mondunk, rosszat tettünk, vagy gyerekként, szüleinknek, és vagy rájöttek a mi bűnünkre, lelepleztek bennünket, és nem tudom, hogy még emlékszik-e valaki arra, vagy szokott-e ilyen lenni, olyan rossz érzés a torkunkban, olyan furcsa érzés, olyan rossz, mert szíven talán, lelkiismert, megtudtam, hogy igen, rájöttek az én bűnömre, vagy tényleg most nagyon rosszat mondtam, és képzeljük el, ha ahogy Vég Tamás bácsi szokta mondani, hogy ahány évünk van, ugye annyiszor 1000 bűnünk van. Tehát ha én most 42 éves múltam, akkor minimum 42 000 bűnöm van. És képzeljük el, ha egy gonoszság, egy bűn ilyen rossz érzést tud kelteni bennünk, hogy tudja nyomni a lelki ismeretet, akkor képzeljük el, hogy ha azt nem tesszük le a mi életünkben, nem szabadunk tőle, nem adjuk oda Jézus Krisztusnak, az az ítéletben ránk nehezedik. Hogy nekem az a 42 000, ilyen milyen soknak hangzik, nem? De ez csak minimum, mert ettől több van, mert az csak napi 3 vétket jelent, abból jön ki a 42 000, de ettől sokkal több van, és ez ránk nehezedik. De az Úr Jézus ettől akar megszabadítani, hogy ezt ne éljük át. Ezt ne éljük át, ezt a poklot, ezt az ítéletet, mert azt egyszerűen azért jött Jézus, hogy ezt elvegye rólunk. Elvegye rólunk. Tehát ő egy életen át, ugye, aztán, tehát nem hogy életet, egy életen át tisztít, és mindig valamit előhoz, amiről mi nem is tudunk, hogy ott van a mi szívünkben. És a másik dolog, az Úrnak az eszköze az, amit itt Pál apostolnak is, hát még ő nem tud róla, ugye, azt mondja, választott eszközöm, ezt Anániásnak mondja, elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael elé, és itt folytatja, hogy megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Nagyon sokan abban a képzetben, tév képzetben élnek, hogy én már az Úr tanítványa vagyok, én követem az Urat, és minden jó, minden rendben lesz az én életemben, nem lesz semmi probléma, nem jönnek próbatételek, nehézségek. Sokszor így gondolják. Tehát a rajongó keresztény az így gondolja az Úr Jézus követését, hogy innétől kezdve minden rendben és tökéletes. És a másik oldalon meg látjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy Isten, amikor gyermekévé fogad bennünket, ugye, mint szülő a gyermekét neveli, és hát ugye megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És ezeket a próbatételeket Én is tudom magamról, most olyat mondok, gyerekkoromtól mindig abban nőttem fel, hogy az Isten nevét ne káromoljam. És tényleg nem káromoltam az Isten nevét, nem vettem számra. És tudjátok, testvéreim, mi volt a szomorú? Megtérésem után 3-szor káromoltam. Mert egyszerűen még nem értettem az Isten módszerét. És ott van a példabeszédekben, aztán én olvastam, hogy a kékek és a sebek távolítják el a gonoszt. De én akkor nem értettem, mert annyi fizikai ütésem is volt, amikor valami rosszat is tettem akár, és én azt gondoltam, hogy de hát miért kapom ezt, hiszen én Jézusé vagyok, és nem tudtam elviselni, és 3-szor számra vettem az Isten nevét, de utána már megtudtam, hogy ez is egy eszköz abban, hogy formáljon a nehézségek is, bármi legyen az, azért, hogy Tehát ezeket is felhasználja arra, hogy kihozza belőlünk mindazt, ami bennünk van. Bennünk van. Én 28 éves koromig úgy könyveltem el magamat, még mások is ebben megtámogattak, hogy én milyen nyugodt ember vagyok, hogy engemet nem lehet kihozni a sodromból. Bármit mondtak nekem, bármit csináltak, ez ó, milyen nyugodt, jól viseled ezeket a, jól tűröd a helyzeteket. És 28 éves koromban megszületett első gyermekünk, és aztán jöttek a gyermekeink, és nem minden úgy alakult, ahogy, és bizony meg kellett látnom, hogy ki tudnak hozni a sodromból. És mi ott volt bennem, mint egy alvó tűzhányó, a türelmetlenség. És bizony a gyerekek által engemet türelemre tanít, nevel az Úr. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amiket nem is tudunk, vagy nem is sejtünk, hogy bennünk vannak, de ott lappanganak. És ezért jó az Isten igéje, és az Szentléleknek a munkája, amikor úgy dolgozik bennünk, és mindent a felszínre hoz. És tegyünk le, és vigyük oda elé, mert vannak gyengeségünk, gyenge pontjaink. Ezeken támad aztán ugye bennünket is a sátán. És itt van Pál apostol, akiből majd apostol, tehát Pál apostol lesz. Itt van Saul, tökéletes zsidó, tökéletes farizeus, ismeri a törvényeket, betartja pontról pontra. Tehát egy nagyon buzgó vallásos emberként látjuk őt a Bibliából, ő maga is ezt leírja. Önmagáról élte a maga buzgó vallásos életét, és ezen a damaszkuszi úton, amikor azért megy, hogy összegyűjtse Krisztusnak a követőit, ott akkor megállítja őt az Úr. Megállítja az Úr, leteríti, úgymond a földre, és akkor világosodik meg előtte, hogy ő nem az Isten szolgálta, nem az Úr szolgája volt, hanem az Úr ellensége volt. Hogy mit élhetett át Saulként, hogy ő a legbuzgóbbak közé tartozik, és valaki azt mondja neki, hogy hát igazából te üldözöd, te nekem mindig kezbe teszel, te üldözöd az enyémet, te nem az igazság útján jársz, te belém szúrod, úgymond a kést. Igen, mert Krisztus nélkül, ugye ezt meg kellett neki látnia, hogy Krisztus nélkül az Isten követése, tisztelete, a vallásosság, az Isten ellen van mindig. És abban a vallásos életben, mert ugye Krisztus nélküli kereszténység az csak vallásosság. És abban nagyon sok minden belefér. Nagyon sok. Mit látunk ő életéből? Belefért a gyilkosság is. Ugye börtönbe viszi, halálba viszi Krisztus követőit. Mi történik kereszténységben 1000 évvel ezelőtt? A kereszténység életében belefért, igen, karddal mentünk, ment a kereszténység misszionálni. Belefért a gyilkosság, belefért vastag végével. A vallásos életben sok minden belefért, és sokszor azt mondjuk, hogy igen, a cél szentesíti az eszköz, minden eszközt fel kell használnunk arra, hogy az Úr ügyét támogassuk. De valóban, olyan is, ami kétes, ami hamis, ami tisztátalan, olyannal is lehet előre mozdítani az Úr ügyét. Én úgy gondolom, hogy ha így halljuk, vagy újra és újra felelevenítjük, akkor nem. És sajnos sok minden tényleg a mi életünkbe, vagy az egyház életébe belefér. Én nem akarok tehát senkit megbántani. Nekem ezt az Úr így hozta. Tehát tényleg már az egyházba pálinka főzéstől, bortól, minden belefér. És akkor utána meg van a mentőmisszió, alkoholmentőmisszióban meg visszük az embereket. Tehát vagy már ugye alapiskolában, tehát jó a tánc, biztos kell tartás, és így tovább, de amikor azzal táncoltatjuk a mi gyermekeinket, meg báloztatjuk, hogy de hogy fel kell nekik nőni a társadalmi életbe. És amikor eltelik pár év, előn a puberta, meg utána, akkor meg azon kapjuk magunkat, hogy hát ami lányunk vagy a mi gyermekeink éjjeli pillangóvá válnak. Holott mi vittük őt bele, mi vezetjük őket bele már nagyon, nagyon korán ebbe az életbe, és sokszor nagyon át kell gondolnunk, hogy mi az, ami belefér. Oda vittük-e az Úr elé, hogy mi fér bele, mert akkor nem sokára már mondhatja azt is valaki, hogy hát tiszteletes Úr, A drogból nagyon sok pénz van. Áruljunk drogot, hogy mit tudom én, akarunk újítani valamit. Felújítjuk a templomot, de áruljunk drogot. Már lassan ilyet is el tudok képzelni, hogy valaki egyszer majd ezt felhozza. És rendezünk akár, mit tudom én, jótékonysági koncerteket, de világi zenekarokkal, valaminek az ügyébe. Világi zenekar. Képzeljük el, hogy nem az Úrról, nem az Urat dicsőítik a templomban, és mi arra tapsolunk, annak újjongunk, és de nem baj, mert abból jön egy kis pénz. És mennyi minden belefér a vallásos életbe. De amikor odavisszük az Úr elé, és hagyjuk, hogy ő vizsgálja meg, és ő írja felül, akkor milyen jó lenne, ha hagynánk neki, hogy felülírja mindezt. És Pál apostol is az élő Úrral, az élő Jézus Krisztussal találkozik, és azt látjuk, hogy az ő életét is mennyire felborítja. És mi is a mi életünkben, amikor befogadjuk az Urat, a mi életünket is felborítja. De mondok valamit. Ez csak látszólag. Nem felborítja, hanem helyre rakja. A mi életünk nélküle, a kezdetektől már egy felborított. A káoszból csinál ő rendet. Ezért jött Jézus. Ez csak a világ szemében az, hogy felborítja Jézus az ember életét, de helyére rakja. Ezt kell meglátnunk, hogy ő igazából helyére akarja rakni, abba az állapotba akarja elvinni, amiben az Isten annak idején eltervezte, amiben az embert belehelyezte, abba a szent, tiszta Istennel való állapotba. Ebbe akar belevinni mindnyájunkat. És Pál apostol, amikor találkozik az élő Jézus Krisztussal, akkor ugye észreveszi, hogy hát ő addig azt hitte, hogy a legjobb csapatban van, és közben rájött, hogy a vesztes csapatban van. A vesztes oldalán áll. 11 éves koromtól, hát én is motorbicikliztem, majd amikor már nagyobbak lettünk, lett egy motoros klubunk is, és én még a volt főnökömnek is annyiszor elmondtam, hogy a motorosok, azok az egy olyan jó csapat, összetartók, segítőkészek. Mi is mentünk bárhová, valami volt a motorbiciklivel, jött a másik, megálltak, és ez így van, tehát ezt le kell tenni, és mindig mondtam, hogy én megtaláltam a magam helyét, a legjobb, tehát a motorosok között, mindig dicsekedtem neki. Közben feleségemet elhívták IFI-re, és hát ugye én, tehát ő már hamarabb kapcsolatba került így módon az Úrral, az ő igéjével, és én úgy, tehát mondjam azt, hogy az Úristen a legnagyobb tréfája az én életemben az, hogy én lelkész lettem, mert amikor már a feleségem járt abba az ifjúsági alkalmakra, és az ő szívét már nyitogatta az Úr, én gúnyt tűztem belőle. Az az igazság. Pedig én 15 éves koromig tényleg ott voltam, hogy elmozdíthatatlan voltam az egyházi gyülekezeti alkalmakról, de hát jött ez a korszakom, és én gúnyt tűztem belőle, és nevettem meg, na mondom, ott van a Biblia, igen, mész Bibliát olvasni. Tehát én kinevettem őt, de ott voltak, akik imádkoztak értünk, és hát az Úr meghallgatta az ő imádságukat, és azért is őztem gúnyt belőle, meg visszaéltem az Úrral, az ő szavával, az ő kegyelmével, szeretetével, meg nem tudtam, hogy mit beszélek. Még olyat is mondtam sokszor, hogy ahogyan pap leszek, ha én nekem ez meg ez sikerül. Hát az Úr szavamon fogott. De én ezt azért mondtam nyugodtan, mert tudtam, hogy nem leszek lelkész. De amit én tudtam, az egy másik dolog volt. És az Úr mégis inkább a gyerekkori szavamon fogott. Amikor tényleg volt bennem olyan 7-8 évesen egy olyan vágy, hogy én is lelkész szeretnék lenni. Na és ekkor értettem meg, én is, nekem is meg kellett értenem, hogy van egy jobb közösség a motorosok közösségénél, akik valóban a másikért szeretetben vannak együtt. És tudunk együtt imádkozni. Ha baj van, akkor igazán segítünk, de lelki értelemben is. És ez nem egy földi csapat, hanem ez az Isten országába tartozó, ez egy örök mennyei csapat. És annak aztán én is tagja lehettem, és lehetek Isten kegyelméből. És azóta is azt is tudom, hogy ahogy tegnap már arra utaltam, hogy Jézus nem szórakozásból jött ebbe a világba. Nem azért jött elsősorban, hogy gyógyítson, hogy csodákat tegyen, hogy kápráztassa az embereket, hanem azért jött, hogy megszabadítson, kiemeljen abból, amiben vagyunk, abból a helyzetből. És ő mindenkit ki akar. Tehát, hogy meg kell, hogy lássuk, hogy amiben vagyunk, az a halál állapota. Bármennyire is jó, bármennyire is, úgymond lehet, hogy nem sértegetünk másokat, de az Istent, a mi életünkkel, a mi gondolatainkkal nagyon meg tudjuk sérteni, és ő ebből az állapotból akar bennünket kiszabadítani, és ezért akar elvezetni bennünket a Golgota keresztjéhez, hogy lássuk meg, hogy abban van a mi megváltásunk, a mi váltságunk, hogy onnan indul ki minden élet. És én hiszem azt, hogy sokaknak is ismerős ez az ige, és Pál apostollal én magam is el tudom mondani ezt az igét, amit ír Timóteushoz írott első levelében. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Hogy ezt lássam meg, hogy én is egy elveszett, nyomorult ember vagyok, és minél közelebb megyek Jézushoz, annál jobban látom az én méltatlan elveszett voltomat, de annál jobban látom az ő kegyelmét is, az ő kegyelmének nagyságát, hogy mennyi mindent el tud fedezni, mennyi mindenre elégséges az a kegyelem, csak hogy én azzal soha ne éljek vissza az Isten szeretetével, kegyelmével. És egyszer egy beszélgetés, munkálatok voltak a parókia körül még szülőfalumban, és akkor már én ismertem az Urat, és akkor egy beszélgetés közben az egyik, aki ott dolgozott, ő nem volt felekezet közeli, tehát egyik felekezethez sem tartozott. Beszélgetés közben előjött a bűn, vagy az Istenfélem, tehát ezek a témák, és ő azt mondta, hogy ő nem bűnös. És akkor végigfutott rajtam, hogy igazából én is olyan vak vagyok. És ezt mondta egy olyan ember, tehát itt ne értsük félre, nem akarok senkit megsérteni. Nem vált el a feleségétől, egy másik nővel élt, egy másik faluban. De abban a faluban, amikor befejezte itt a munkálatokat, részegen vezetette át autóval. Tehát, hogy ennyire vakok vagyunk mi a bűnre. Tehát, hogy az normális dolog, hogy én egy másikkal élek, hogy a családomat ott hagytam, meg azt, hogy részegen veszélyeztetem a másiknak az életét autóvezetés közben. Tehát ez így belefér. Ugye? De ő ezt nem látta. És mi is sokszor ilyenek vagyunk, hogy ennyire vakok vagyunk. És ebből a vakságból akar bennünket ugye megszabadítani, felnyitni a mi lelki szemeinket, hogy lássunk, tisztán lássunk. És az Isten itt lép, mondjam azt, hogy akcióba, amikor megszégyeníti tényleg a bölcseket, meg akik magukat olyan tökéleteseknek tartják, és nagyon egyik kedvenc igém közé tartozik, Korintusiakhoz írott levelében, amikor az Isten nem úgy cselekszik, ahogy az ember gondolná, hanem teljesen máshogy. Azt mondja, hogy kiket választott ki, sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. És ez egy annyira bíztató ige számunkra is, és kell látnunk, hogy az Istennél nincs lehetetlen alak, akit ne tudna megváltoztatni. És pont itt szégyenül meg a magát igaznak tartó vallásos ember, amikor megtér, új életet kap, egy prostituált, egy samáriai asszony, aki már 5 férjet úgymond elfogyasztott, Amikor megtérés Isten igéről beszél egy megtért rocker, egy alkoholista, egy drogból szabadult, vagy egy nőcsábász, vagy egy gőgös ember, aki mindig büszke volt mindenre, főleg önmagára. És ilyen az Isten. Vagy amikor egy tömeggyilkos megtérés átadja az ő életét. Vagy amikor egy istentelen, Istent káromló író, költő, mint volt 19. században Heinrich Heine. Sokan nem tudják róla, de ő megtért. És ami volt otthon, amit addig írt, ő ezt mindet elégette. És próbálta megszerezni az ő addigi írásait, és mindent megtette azért, hogy azokat megsemmisítse. Mert ő is találkozott az Úrral, vagy amikor egy tudós megtér, aki addig istentagadó volt, és ugye amikor úgymond feltalálták, vagy megtalálták a DNS-ünket, és az a kutató ország világ előtt bizonyságot tett az Úrról, hogy ó, ez nem egy véletlennek a produktuma, ami bennünk van, amit mi szabad szemmel nem látunk, hanem ez egy tökéletesen felépített valami, és azt mondta, hogy ez csak egy tervező, egy teremtő tudta így megalkotni. Hogy ezek azok a csodák, és az ember soha nem gondolná, hogy aha, ő, vagy ő, sőt, főleg akikről mi lemondunk, akiket mi lenézünk, azokat ugye választja ki, és megszégyenülünk által. Persze nem mindig érvényes az, hogy egy istentelen, vagy egy istenkáromló megtér, mert éppen ott van a felvilágosodásnak a nagy francia szónoka Voltaire. Ő ugyan egész életén tényleg Jézust, Istent káromolt, a gúnytűzött belőle, és bizony a halálos ágyán, mert egy betegséget kapott el, halálos ágyán megmutatta neki az Isten az ő bűnös voltát, de nem találta meg a kegyelmet. Papot hívatott, mondta neki, hogy nem tudom mennyit fizet neki, ad neki pénzt, csak hogy mondj, nyugtassa meg az ő lelkét, és nem találta meg, mert már az Isten elzárta a kegyelem útját előle, és félelmek között, írtó lelki gyötrelmek között halt meg. Úgyhogy kegyelem az, akit tényleg megtalál a kegyelem, és új életet kap az Úr Jézus Krisztusban. És itt van, ugye ez a kérdés elhangzik, hogy Saul, miért üldözöl engem? És tényleg, hányszor a történelem folyamán az Isten félők úgymond, vagy a templomba járok, vagy az egyház üldözte az övéit. Miért? Mert már voltak olyanok, akik már nem két úrnak akartak szolgálni, mert kaptak új életet Jézus Krisztusban, és már nem akartak ugyanabban a mocsokban, abban a szennyben járni. Már a kis egy bűn is, egy rossz szó is már bántotta az ő lelkiismeretüket, és hányakat azért üldöztek, kinéztek, kinevettek, mert te, ó, de milyen buzgó vagy. Én is hallottam a saját fülemmel, amikor kinevették az egyik missziós központot, hogy minek mennek oda megtérni. És azt mondja egy gyülekezeti tag. Igen, mindenkinek erre van szüksége. Megtérni az Úr Jézus Krisztusban, új életet kapni, nem pedig kinevetni. Hogy ott volt a nagy, 500 évvel ezelőtt a nagy, úgymond egyházunknak a megreformálás, a reformáció. Az egyház próbálta megfojtani, elfojtani a tiszta szót, az evangéliumot, hogy az emberek ne jussanak. Sátának ilyen eszköze volt abban. De számtalan ébredési mozgalomban milyen rossz azt kimondani, hogy sokszor a lelkészek voltak azok, akik ellenálltak. Megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy ne legyen újulás, hogy az emberek ne kapjanak új életet, hogy ne imádkozzanak otthon, ne olvassanak igét. Mert csak az jó, amit ők mondanak a szószéke, hogy milyen szenny volt ez ránk nézve, amikor mi akarunk keresztbe tenni. De az Isten lelkét nem lehet megállítani. Itt lehet, hogy Gyuri Komám jobban tudja ezt a történetet, mert lehet, hogy valamikor ő tőle hallottam annak idején, mert még nem Keleten voltunk mi, de Kárpátalján volt ez, amikor egyik gyülekezetben elindult a cigány misszió. És a lelkész mondta, hogy akkor most már a cigány testvéreket beviszi a templomba, és ha jól tudom, a gonnok mondta azt, hogy ide aztán nem hozott, úgymond csak a testemen keresztül. És eljött a vasárnap, és vasárnap reggel meghalt a gonnok. Mert nem lehet megállítani az Isten lelkét. Az Isten félreteszi azokat az útból, akik megpróbálnak neki keresztbe tenni. De itt Sault milyen kegyelem az, hogy nem félretette. Ugyan megölte, de nem testileg, hanem az énjét. Az énje halt meg. És ezt akarja bennünk is elérni, hogy az énünk halljon meg, ami addig voltunk, vagyunk, és legyen az benne, hogy elhangzott a mai napon, hogy élek, pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztus éljen bennünk, hogy, hogy őt ugye lehessen látni. És másik, ami itt van, az igében sok mindent ki tudunk olvasni. Ugyanis Pál apostol, amikor találkozik az Úr Jézussal, nem tud mindent róla. Azt tudja, hogy hát ő Isten. De nem tud mindent róla. És ez a nagy baj sokszor, hogy frissen megtértekről éppen szóba is jött ez is ma, hogy valamelyik alkalom beszélgetés közben, hogy amikor valaki frissen megtér, és már is olyan dolgokat intéznek hozzá, vagy egy híresség megtér, és már is olyan kérdéseket tesznek fel neki, amikben ő még nem járt, és nem tud hozzászólni. És nem, Pál apostolnak is, vagy Saulnak is mondják, ugye, ő kérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez a új fordításban nincs benne, de a Károli Bibliában ott van ez is, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És jó tette. És útba igazítják, hogy menj be a városba, és majd ott megmondják. Ott van egy közösség, egy testvéri közösség, akik már az Urat szeretik, és ők majd rámutatnak neked is, számodra is Jézusra. És ez a lényeg. És ezért is jó a közösségbe tartozni, közösségben lenni. Sajnos itt ma is ugye szó volt arról a tiszta evangéliumról, a tiszta igéről, és bizony annyi mindenféle igehirdetőt lehet hallgatni az interneten, és a covidos időszakban főleg az internetes online térbe szorultunk ezen a téren, és két esetet is most már tudok, mert ez múlt héten bukkant fel egy ilyen másik eset, amikor egy illető ugyanazt az ige hirdetőt hallgatta az interneten, mint 4 évvel ezelőtt egy másik. Már örültem, hogy végre valaki az Urat követi, és egy olyan ige hirdetőt hallgatott, aki tényleg nagyon jól beszél az igéről, idéz igéket, milyen jó. De amikor az ember meghallgatja, teljes mértékben kimondja, hogy a Biblia nem Isten szava. Hogy aki úgy hallgatja az Isten szava, vagy úgy hallgatja a Bibliát, mintha Isten szava volna, hogy az, minthogy önmagának tesz kárt. Ezt így kimondja. Vagy ő azt mondja, hogy a kereszténységet egyedül kell megélni. Teljesen közösség ellenesen hirdeti az igét. Hogy egyedül él, de ha a parazsat kiveszem a tűzből, hát elhal. Minket közösségbe hív a Szentlélek. Hát gyülekezetek alakultak meg, már mindjárt kezdetektől. Tehát ebbe hív bennünket. És ezért fontos tényleg, hogy odafigyelni, hogy mit hallgatunk. És le kell tudnunk szűrni. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a tiszta tanítás, ahhoz jól kell ismernünk az eredetit. Ahhoz, hogy én tudjam, ugye ezt szoktuk felhozni, hogy én tudjam, hogy melyik a hamis pénz, ahhoz nem a hamis pénzeket kell nekem vizsgálni, hanem az eredetit kell jól ismerni. És az eredeti alapján fel tudom ismerni, hogy melyik a hamis. És ezért szükséges nekünk az Isten igéjét olvasnunk, és nem csak a polcon lenni. Most itt van egy történet előttem, amikor a kislány megkérdezi anyukáját, hogy anyuka, ott a polcon az a Biblia? Igen. Akkor anyuka, küldjük vissza az Istennek, mert nekünk nincs rá szükségünk. Ugye, mert nem olvasták. Ugye? Nincs rá szükségünk, mert mindig a polcon volt. De nekünk szükségünk van rá, mert ebből fakad az élet. És másik, ami még itt van, ugye van itt egy másik fontos szereplőnk is, Anániás. Ugye ő is azért mondom, hogy fontos szereplő, mert sokszor ez ő bőrébe is bele kell bújnunk. Ugyanis mi van vele? Megmondja neki az Úr, hogy igen, el kell neki mennie. A tarzuszi Pálra, Saulra rá kell tenni a kezét, visszanyeri a látását, mert most már ő is az Úr tanítványa, és ő így óckódik. De hát Uram, hát ő azért jött, hogy a tiédet is összeszedje. És sokszor nekünk is olyan emberekhez kell menni, akiktől mi úgy óckódunk, nem akarunk menni, mert mi úgy tartunk tőle, vagy lenézzük, mert tudjuk, hogy ilyen, meg olyan, vagy ami ellenségünk, úgymond ellenségünkhöz kell menni, és bizonyságot tenni az Úrról. Sokszor ilyen helyzetekbe állít bele, de amikor az Isten arra vezet bennünket, hogy menj, tedd meg, akkor tegyük meg. Ott volt Corrie ten Boom, nem tudom valakinek neve, vagy ismerős, így mondom, hogy holland származású misszionárius nő, és egyszer egy alkalmon, ugye bizonyságot tett az Isten szeretetéről, kegyelméről és a bűnbocsánatról, és akkor a sorok közül felállt az a katonatiszt, aki az ő szüleinek a kivégzésénél is ott volt, és akkor felállt, és akkor nekem is meg tud bocsátani. És ott neki abban a másodperc töredékében el kellett dönteni, és amit ő arról, amiről ő addig beszélt, azt neki meg kellett tenni, meg kellett bocsátani. Még ha nagyon nehéz is volt. De ez a katonatiszt is aztán ugye megtért, új életet kapott az Úrban, és senkinek, az Úr szolgáinak nem könnyű a helyzete, nem volt. Sem Jónásnak nem volt könnyű helyzete, Jeremiásnak sem volt könnyű helyzete, az Úr követeinek nem volt könnyű helyzete. Pál apostol is, ha tudta volna, hogy mi mindent fog átélni, emberileg szólva, bele se megy, ugye? De az Úr mellette volt. Az Úr adott neki erőt minden napra. Az Úr erőt adott neki. És így lehetett az ő szolgája. És nem akarom húzni, bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek. Még egy fontos kifejezés van ott, vagy amit látnunk kell, az engedelmesség. Az engedelmesség. Saul is, vagyis Pál, engedelmes volt, amikor azt tette, amit mondtak neki. Anániás is engedelmeskedett, ment oda, és az Úr így áldotta meg azt annak a gyümölcsét. Így tette áldottá az egészet, azt a találkozást is. És minket is, nekünk is ez szükséges, hogy engedelmeskedjünk. Amikor az Úr valamire szólít, akkor merjünk bátran lépni. Mert ott az 1 Sámuelben olvasunk a 15. fejezetben arról, hogy az engedetlenség bűne az ugyanolyan, mint a varázslásnak a bűne. Tehát, hogyha én az Urat követem, ugye, akkor én neki tartozom engedelmességgel. Mint egy jó katona, itt van, tiszteletes úr, ő megmondta nekünk a példát, ugye, hogy amikor katona volt, amit mondott a parancsnok vagy a tiszt, akkor nem volt vita, nem volt kérdés. Igen, megyünk. Ez persze nehéz, de ezt tudja megáldani. Ezt tudja megáldani mindannyiunk életében a mi Urunk. És így vigyük mi is Krisztust oda az emberek elé. Egy záró történet, tudom, hogy sok történetet szokok, majd mondtam már eddig is, de ne keverjen meg bennünket, de tényleg Krisztust odaélni mások elé, ez egy fontos küldetésünk, hogy Pál apostol is aztán odaélte az emberek elé, és megélték ezt a már kezdetektől Krisztus követői. Egy tanár beszélt név nélkül Jézusról, elmondta az ő tetteit, az ő cselekedeit, mindent, és megkérdezte a diákoktól, hogy na, kiről beszéltem? És az egyik kislány feltette a kezét, az anyukámról. Azt hiszem, ettől jobb bizonyítvány nem kellett annak az anyukának. Amikor a kislány a Jézusi jellemvonásokat meglátta. És ebben a Szentlélek segít bennünket, hogy mi is ilyenek legyünk, hogy ne szégyent hozzunk az Úr nevére, hanem így dicsőítse meg magát a mi életünkön keresztül. Legyen áldott az ő neve, úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, oly sok minden van, amit még tanulnunk kell te tőled. Sose gondoljuk azt magunkról, hogy mi már tökéletesek vagyunk, hogy mi már elértük volna a célt, hogy Pál apostol is így. Urunk, mi mindig azt lássuk meg, hogy melletted még kik lehetünk, mikké válhatunk, mik azok a hiányosságok, amiket még be kell pótolnunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te minket így akarsz használni. És bocsáss meg, ha sokszor eltakarunk téged, ha sokszor mi akarunk előtérbe kerülni, és nem téged emelünk fel, pedig minden, amit elértünk, már egy szabadulás, már egy tisztulás valamilyen bűnből, az nem a mi érdemünk, hanem az mindig a te munkád, a te kegyelmed, a te szeretetednek a jele. Úrunk, add, hogy mi ezáltal a szeretet és kegyelem által mindig alázattal oda le tudjunk borulni hozzád, és kérni, és újra, hogy mosd meg bennünket. Mosd tisztára mindnyájunkat, mert sok van, amit hordozunk, sok van, ami sok minden nyomja a mi lelkünket. De te azért adod a keresztet, keresztfát, a Golgotai keresztre azért mentél, hogy mi azt oda lerakjuk. Ne cipeljük magunkkal. Köszönjük neked, hogy erre a felszabadult, téged dicsőítő életre hívsz bennünket. De ne csak szavunkkal dicsőítsünk, hanem egész életünkkel, tetteinkkel, szavainkkal. Így legyünk áldott szócsöveid, eszközeid mások felé, Úrunk. Köszönjük, hogy velünk vagy, és velünk akarsz lenni. De Úrunk, engedjünk előre. Vezess bennünket, mint jó pásztor, és mi meg legyünk engedelmes nyájaid, juhaid, akik hallják a pásztor hangját, és csak őre hallgatnak. Így áld meg bennünket, önmagaddal, Urunk. Te vagy az áldás, minden áldásnak a forrása. Hadd táplálkozzunk mi belőled mindenkor. Így vigyázz ránk, Urunk, az éjszakában is. Így készítsd elő a holnapi napot is, az alkalmakat, az ige hirdetéseket, szolgálatokat, hogy mindig rád mutathassunk, és ne valljunk szégyent, Urunk. Légy áldott, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Szabad egy éneket választani.
Vándorok? Nem, vándorok? Vándorok? Krisztina? Velem vándorok? Hát több félvándoros van, melyikre gondolsz?
Velem vándorok?
Vándorok vagyok, nem ez az én hazám. Akkor az meg...